Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltárnak az első két versét. A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található a 42. Zsoltárban.
Így szól hozzánk Isten igéje a 42. Zsoltárból. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én, néki, az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggedd bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény, örvény hív elő zuhatagjait hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek az én kőszálamnak. Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem. Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. Ez az Isten igéje.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 294. dicséretnek három versét. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, te látod azt, hogy mennyiszer próbálunk menekülni előled, mennyiszer próbálunk más utakon lenni, máshol lenni, mint ahol hallhatjuk a te szavadat, hiszen attól félünk talán, hogy a te szíved, te szavad megérinti a mi szívünket, és nem állhatunk meg előtted, mert számon kérő lenne a te szavad felénk. De Úrunk, látod azt is, amikor viszont nagyon vágyakozunk hozzád, amikor talán nagy mélységekben, gyászban, fájdalomban vagyunk, és nagyon vágyunk a te közeledre, vágyunk a te vigasztaló szavadra, bátorításodra, arra, hogy megtapasztaljuk, hogy te velünk vagy, és nem hagysz minket magunkra. Te látod bennünk ezt a kettősséget, Urunk, hogy egyrészt olyan jó lenne néha egy kicsit talán szabadnak érezni magunkat a Te mindent látó tekinteted elől, másrészt pedig úgy szeretnénk, hogyha mindig rajtunk nyugodna a Te tekinteted, hogyha mindig tudnánk azt, hogy szemmel tartod a mi életünket. Kérünk azért, mindenható Istenünk, ezen a mai vasárnapon hadd tapasztaljuk meg, hogy jó nekünk nem csak az, amikor a bajból hozzád jöhetünk, hanem jó nekünk az is, amikor intesz, amikor figyelmeztetsz, amikor próbatételeket adsz, hiszen az is a Te nagy-nagy szeretetedet mutatja felénk. És megvalljuk azt, hogy valóban szükségünk van a Te intésedre, és szükségünk van a Te bocsánatodra. Hiszen Te láttad az elmúlt heti életünket, és Te tudod, hogy miket mondtunk, miket tettünk, hogyan éreztünk, hogyan gondolkodtunk, és mi volt az, ami kedves volt előtted, és mi volt az, amit Te rossznak látsz az életünkben. Kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket. Kérünk, hogy ezen a mai úrvacsorás istentiszteleten hadd tudjunk örvendezni annak, hogy Jézus Krisztusban valóban bocsánatot kaphatunk. Hadd tudjuk minden terhünket, amivel ma idejöttünk, letenni eléd, és hadd tudjunk úgy elmenni, hogy ahelyett, hogy a saját terhünket cipelnénk tovább, a mások terhét látnánk meg, és segítenénk hordozni azokat. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy légy itt közöttünk, tedd élővé és hatóvá a Te igédet bennünk, és áldj meg minket a Te szent jelenléteddel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Egy kört próbáljunk alkotni, hogyha lehet. Gellértet is engedjétek be, fiúk, jó? És megérkezett. Áldás, békesség! Ki az, aki szereti közületek a számunkérést? Ó, azt mondja a Kata, hogyha felelés, és tudom, akkor igen. Bizony, lehet jó dolog is a számunkérés, amikor bátran merek szembenézni azzal, aki számunkéri tőlem akár a tudásomat, akár a tetteimet, mert nyugodt a lelkiismeretem, mert tudom, hogy lesz mit mondanom. De ugye a számunkérésről azért többnyire nem ez jut eszünkbe, hogy hú de jó lesz egyet felelni, vagy hú de jó lesz elmondani az édesapámnak, hogy mit is csináltam, nem a számunkérésről inkább az jut eszünkbe, hogy hát jobb lenne valahogyan elkerülni ezt az eseményt, jobb lenne minél ritkábban ezzel szembe találni magunkat, hogy akár a szüleink, akár az iskolában valaki számon kér minket. Akkor, amikor valaki olyan miatt kér számon, amikor így úgy érezzük, hogy hát azért nem tudok olyan nyugodtan és lelkesen kiállni a számunkérésre, akkor úgy legszívesebben talán elbújnánk. Nem tudom, volt-e valakivel már ilyen, hogy esetleg el is bújt a számunkéréséről? Hát van, aki azt mondja, hogy nem, van, aki csak bólogat, hát bizony. Velem volt ilyen sajnos, mert az életemben, gyermekkoromban főleg, hogy elbújtam, mert azt gondoltam, hogy akkor édesapám nem talál meg, és nem fogja számunkérni, amit tettem. De mi azért szeretnénk valamilyen módon elkerülni a számunkérést, vagy lesütjük a szemünket, és nem ismerünk ránézni arra, aki megkérdezheti tőlünk, amit éppen nagyon tudni szeretne. De mégis ma arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne elkerülni próbáljuk a számunkérést, mert ez igazából úgysem lehetséges. Lehet, hogy halogatni tudom egy ideig a számunkérést akkor is, hogyha éppen nem örülnék neki, de elkerülni nem lehet, mert azért azt biztos ti is tapasztaljátok, hogy a dolgok azok mindig nagyon hamar kiszoktak derülni, amit az ember főleg, hogyha valami rosszat tesz, hogy ne a számunkérést próbáljuk elkerülni, hanem inkább próbáljuk elkerülni mindazt a rossz dolgot, ami miatt kellemetlenül érintene minket a számunkérés. Tehát ne utólag próbáljunk valahogy elbújni, hanem akkor kerüljük el a rosszat, amikor előttünk van. Amikor éppen azt tennénk, amit amit mi magunk is tudjuk, hogy hát nem igazán lenne jó éppen most belerúgni a másikba, vagy nem igazán lenne jó a tanulás helyett kimenni biciklizni, szóval, hogy akkor gondoljuk meg, hogy mit teszünk, és akkor egyrészt nem kell félnünk a számonkéréstől, a másik pedig, hogy higgyétek el azt, hogy azért is fontos nagyon, hogy a számonkéréstől ne féljünk, mert akik számonkérnek, alapvetően szeretnek minket. Szeretnek a tanárok is, mert néha ez talán hihetetlennek tűnik, de így igaz, és szeretnek a szüleitek is, úgyhogy amikor a számonkérés történik, az is szeretetből van. Tehát a legfontosabb, hogy ne a számonkérést kerüljétek el, hanem a rosszat, és higgyétek el, hogy aki számonkért titeket, az szeret. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, ez megírva található Mózes első könyvében, a 3. rész, 8. és 9. versében. Itt szól hozzánk Istennek szent igéje. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. A 42. Zsoltárban Zsoltáros kifejezi a csodálatos vágyakozását Isten felé, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy vágyakozik ő az élő Isten után. De ugyanakkor ott vannak az emberek, akik körülötte vannak, és ezt kérdezik, hol van a te Istened? Hol van a te Istened, amikor bajban vagy? Hol van a te Istened, amikor háború van? Hol van a te Istened, amikor gyógyíthatatlan betegségek vannak? Hol van a te Istened, amikor igazságtalanság történik ebben a világban? És azt mondja a Zsoltáros, hogy olyanok számára ezek a kérdések, minthogyha a csontjait tördelnék. Olyan hatással vannak rá. És bizonyára mi is átéltük már ezt, hogy számon kérték rajtunk, hol van az Isten, hol van az, akiben hiszel. És milyen fájdalmas is tud ez lenni, és főleg azért fájdalmas, mert nagyon sokszor mi is ezt kérdezzük. Istennek a népe, a hívő emberek is ezeket a kérdéseket teszik fel. Hol van ilyenkor az Isten? Hogy is engedheti a tragédiákat? Hogyan engedheti a fájdalmakat? Hogyan engedheti ezt a sok-sok próbatételt, ami körülvesz bennünket? Hol van ilyenkor az Isten? És amikor találkozik ez a külső kérdés, a másoktól jövő számonkérés és vád a mi Istenünk felé, és a mi szívünkben is ez van, akkor nagyon nehéz mit mondani. Hiszen mit tudok mondani akkor, amikor nekem is kétségeim vannak? Hogyan tudnék bizonyságot tenni az Istennek a hatalmáról és a jelenlétéről, amikor éppen a hiányát érzékelem, és azt, hogy mennyire távolinak tűnik számomra az Isten? Amikor én is csak azt látom, hogy igen, Isten ítélete, meg a sok nyomorúság itt van ebben a világban, de nem tudom, hogy hogyan találhatnám meg a kegyelmes Isten, hogyan találhatnám meg az Isten szeretetét az életemben, ami ugye Luther Mártonnak is az életének a fő kérdése volt, amire aztán ő választ kapott, és eljutott oda, hogy megváltozott az élete. A mi szívünkben nagyon sokszor ilyen számon kérésként hangzik az Isten felé, hol vagy. Hiszen olyankor azt gondoljuk, hogy nincs Isten a helyén, nincs ott, ahol lennie kellene, nincs mellettünk, nem tapasztaljuk az ő áldását. De az Isten keresésnek, ennek, hogy hol vagy, Uram, nem csak ez a része van, ez a számon kérés, hanem ott van mellette mindig ez a vágyakozás is, amiről a 42. Zsoltár is ír. Ott van az, hogy én akkor is vágyódom az Isten jelenlétére, vágyódom arra, hogy a közelébe élhessek, vágyódom arra, hogy valóságosan megtapasztaljam az ő erejét, az ő bűnbocsánatát, azt, hogy nem hagy magamra, nem feledkezik meg rólam. Adi Endre egy versében fogalmazza meg az Isten utáni vágyakozást és az Isten keresését, amit ez a mai kérdés is kifejez, hogy hol van a te Istened. Az a cím ennek a versnek, az Isten kereső lárma. Neved sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegénben kiabáló nagy lárma téged keres, fölség. Isten, a tiéd minden. Valóban ezt tapasztalhatjuk a mindennapokban, ez a szívünkben, idegeinkben kiabáló nagy-nagy lárma van, és mind Isten után kiált, és Isten után vágyakozik. 42. Zsoltár kérdése, hol van az Isten, és az, hogy én mennyire vágyom az Isten után. A textusunk pedig Mózes első könyvéből szól, amikor az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy. Az Isten keresi az embert, és az Isten kéri számon az embert, hol vagy, hol találak téged. Ugye itt nem arról van szó, hogy a bokrok ott az édenkertben a bűneset után elrejthették volna Ádámot és Évát az Isten szeme elől, hiszen tudjuk azt, hogy még az emberi, éles emberi szemek elől sem lehet igazán elrejtőznünk, mert azért érzékeljük, hogy hol van a másik. Tehát nem az volt itt a kérdésnek az oka, hogy Isten nem látta volna, vagy nem tudott volna Ádámról és Éváról, hanem valóban ebben a kérdésben benne van a számonkérés. Hogy Isten elmondta, hogy minden a tiétek, ami itt van, csak egy, erről a két fáról ne egyetek. És az ember nem bízott az Isten kegyelmében, úgy gondolta, hogy nincs szüksége az Isten szeretetére, sőt magára, Istenre sem, hanem lehet ő az Úr, lehet ő az Isten, és elhagyta az ő teremtőjét. Nem bízott többé a szavában, nem bízott abban, hogy az Isten a javát akarja, nem bízott abban, hogy a legjobb neki, hogyha Istennek engedelmeskedik, és az ő szavára hallgat, hiszen a kísértés sokkal vonzóbb volt a számára. Sokkal vonzóbb volt az önállóság, az Istentől való szabadság, sokkal vonzóbb volt az, hogy ő maga dönts el, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy mit tegyen, hogy olyanná váljon, mint Isten. És a mindenható Isten mégis jön, és keresi az embert. És valóban ebben a hol vagy kérdésben ott van a vád. Ott van a vád, hogy nem vagy a helyeden. Nem ott vagy, ahol lenned kellene. Elrejtőzöl előlem, ahelyett, hogy itt lennél a közelemben. Nem beszélgetsz velem, nem is akarod hallani a hangomat, hanem inkább egész más dolgokkal foglalkozol. Nem a Szentírást tanulmányozod, nincs egy szavad, egy imádságot felém, hanem más dolgokba próbálsz belemenekülni, legyen az akár a munka, legyen az szórakozás, vagy valamilyen kedves elfoglaltság a számodra, vagy legyen az a családodra való teljes odafigyelés és koncentrálás, hogy minden mást kizárj, és csak a saját tennivalóiddal foglalkozz. Elrejtőzöl mindenható Isten elől. Vajon miért? Azért, mert nem jó megállni az Isten előtt, nem jó a szemébe nézni, hiszen akkor meglátom, hogy mit tettem. Meglátom azt, hogy milyen vagyok, és ez fájdalmasan érinthet engem. De ebben a kérdésben nem csak számunkérés van, nem csak az van, hogy hol vagy, amit hallhatott talán a tékozó fiú is, amikor ott volt már a disznók vájánál, és eszébe jutott, hogy hol is van ő, hogy mennyire más helyen van, mint ahol lennie kellene. Nem az atyai házban, hanem másút keresi a boldogságot, vagy máshova próbál menekülni az Isten elől. A kérdés így szól, hol vagy? És milyen megdöbbentő ez, hogy egyrészt az Isten keresi az embert, hol vagy, másrészt az ember egyfolytában ezt kérdezi, hol vagy Istenem. És az a kérdés, hogy vajon találkozhat-e az Isten és az ember, találkozhat-e Isten azzal az emberrel, aki menekült tőle, akinek rossz a lelkiismerete, aki próbál mindenhova elrejtőzni, csak ne kelljen Istennel szembenézni, ne kelljen rendbe tenni az ő életét, megbánni és esetleg elhagyni a bűneit. Az a csodálatos, hogy van egy hely, ahol találkozik Isten és ember. Van egy hely, ahol megláthatjuk, hogy az Isten annyira keresi az embert, hogy kész mindent megtenni érte. Jézus Krisztus szenvedéseire emlékezünk hamarosan, hiszen jövő héten virágvasárnap kezdődik a nagy hét, és nagy hét során hangzott el, mikor a szenvedő Jézusra rámutatott Pilátus, íme az ember. És ebben a szenvedő Jézusban ott a kereszten felismerte a római százados, hogy bizony Isten fia. Jézus Krisztusban találkozhat az ember és az Isten, hiszen ő az, aki azért jött erre a földre, hogy megkeresse az elveszettet. És ő az, aki elhordozta azt a büntetést, ami miatt nekünk már nem kell félnünk a számonkéréstől, nem kell félnünk attól, hogy az Isten hogyan tekint ránk, hiszen kaphatunk bocsánatot. A mai igénkben szó van arról, hogy mi hogyan kereshetjük az Istent, és hol találhatjuk meg őt, az ő áldozatában, az ő szenvedésében, az ő szeretetében, és szó van arról is, hogy az Isten hogyan keresi az elveszett embert, hogy vállalja az áldozatot, vállalja a szenvedést, hogy az ő szeretetét megmutassa felénk. Nagyon csodálatos az, ahogyan a mindenható Isten megkérdezi a rejtőzködő embert, hogy hol vagy. Azért, mert nincs a helyén, de az a cél, hogy mi valóban a helyünkön legyünk ezen a földön, hogy megtaláljuk a helyünket, hiszen hogyha a helyemen vagyok, az Isten közelében, úgy, hogy az Istennel beszélgetek, és mindig kész vagyok meghallani az Isten szavát, nem csak akkor, hogyha vádol, hanem akkor is, nem csak akkor, hogyha vigasztal, hanem akkor is, hogyha vádol, akkor, hogyha a helyemre találtam, tudok válaszolni már arra a kérdésre is, hogy hol van az én Istenem. Hogy nem távol az én szenvedéseimtől, nem távol a világ nyomorúságaitól, hanem annyira keres minket, hogy lehajolt egészen a keresztig, hogy a mi szenvedéseinket elhordozza, és a mindenható Isten nem szenvedéstől távol van, hanem vállalja érettünk azt is. És akkor tudunk felelősséget vállalni, nem csak bizonyságot tenni, hogy bizony az én Istenem szeretet, az én Istenem az, aki keres naponként, keresi a vele való találkozásomat, utánam jön, akármilyen messzire, vagy akármilyen mélységbe megyek is, hanem tudok felelősséget vállalni másokért is. Hiszen Mózes első könyvében a következő kérdés már nem az, hogy hol vagy Ádám, hanem az, hogy hol van Ábel, a te testvéred. És hogyha én kész vagyok mindig megállni az Isten színe előtt, és várni az ő jelenlétét az életemben, várni az ő szavát, akkor kész lehetek arra is, hogy felelősséget vállaljak a testvéremért. Hiszen ezen a mai napon nem csak azt kérdezheti tőled az Isten, hogy hol vagy, milyen mélységekben, milyen távol tőle, vagy milyen szomorúságokban, gyászban, hanem azt is kérdezi tőled az Isten, hogy hol van a te testvéred. Hol van a te testvéred, hol van a te munkatársad, hol van a te családodnak a tagja, a te fiad vagy unokád, hol vannak azok az emberek, akik rád bizattak. Az Isten közelében vannak, vagy még elmenőben az Istentől, menekülőben az Isten elől. Hagyja az Úr, hogy az Isten kérdéseire tudjuk mindig azt válaszolni, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok, kész vagyok arra, hogy imádkozzam a testvéremért, kész vagyok arra, hogy a te bűnbocsánatodat és szeretetedet adjam tovább az embereknek. Akkor vagyunk a helyünkön, hogyha készek vagyunk az Istennek engedelmeskedni mindig. A mai napon úrvacsorai közösségben is együtt vagyunk, és ez az úrvacsorai közösség is azt mutatja, hogy keres minket az Isten. Keres minket, ezt láthatjuk a megtölt kenyérben és a kiontott borban. És azt is láthatjuk, hogy nem csak minket keres, hanem keresi mindazokat, akik körülöttünk vannak. Azért, hogy mindannyian az Isten közelében élhessünk. Ma van lehetőségünk arra, hogy meghallgassuk az Istennek a szavát, hogy válaszoljunk az ő kérdésére. De hogyha mi mindig csak rejtőzünk, vagy menekülünk az Úr elől, egyszer akkor is válaszolni kell. Ebben a hol vagy kérdésben ott van a számunkérés. Hogyha én egyszer el akarok rejtőzni, vagy menekülni a számunkérés elől, akkor ideig óráig talán megtehetem, ideig óráig menekülhetek előle, egy darabig hallatlanná tehetem a szót, nevethetek rá, vagy elhallgathatom, de utolér az Isten szava. És az a csodálatos, amikor még az Isten kegyelmével találkozunk ebben a kérdésben, az Isten szeretetével és a bűnbocsánatával, ahogyan ezen a mai napon is találkozhatunk vele. De lehetséges olyan is, hogyha mi elfutunk ma az Isten szeretete elől, hogy nem a kegyelmes Istenben, hanem az ítélő Istenben találkozunk vele újra. Hogyha az ő szeretetétől elmenekülünk, akkor az ő ítéletével találhatjuk szembe magunkat. A Jelenések könyve 6. részében ezt olvashatjuk. Mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjának nagy napja, és kiállhat meg. Mindenható Isten nem azt szánja nekünk, hogy rejtőzni akarjunk előle, és az ítélet napján menekülni próbáljunk valahogyan, hanem azt a lehetőséget adja, hogy ma jöhetünk hozzá, ma meghallgathatjuk a bűnbocsánatnak, a szeretetnek a szavát. Füle Lajosnak egy rövid versét szeretném idézni. Ismét keres, mikor ajkunk körül eltévednek a nevetések. Szánkban a szó, bensőnkben az öröm. Mikor magunknak is idegenül lengünk az űrben, mint fán levél hullás előtti pillanatban. Ott ránk talál ismét, és végérvényesen. Lehetőségünk van arra, hogy megtaláljuk az Istent, és lehetőségünk van arra, hogy ő ránk találjon ezen a mai napon. Adja az Úr, hogy legyünk készek az Úr szavát meghallani, és azt mondani, itt vagyok, Uram, Amen. Énekeljük az úrvacsora vételre készülve a 465. dicséretnek az első versét.
Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, melyet elénk be a Pál apostol a korintusi levélben, 11. fejezetben, a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek,
hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondotta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Most pedig meghajtjuk a fejünket bűnbánó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban igaz az ének, hogy semmit nem rejthetünk el előled, miközben annyi kis titkos része van az életünknek, amiben sok minden el van rejtve, el van dugva, sőt, el van felejtve. Hagy könyörögjünk azért, hogy meg tudjuk tisztítani a mi életünket, hogy abban valóban otthon érezzük magunkat, ott legyünk, ahol lennünk kell, ahova szántál bennünket, és ehhez nem az életünkből kell kimenekülni, hanem kivetni mindazt, ami nem odavaló. És megvalljuk most néked, ki egyen-egyenként áll előtted, hogy mi minden van a mi életünkben, ami fölösleges, ami tehertétel, ami bűn, ami görcs, nyomorúság, hordozzuk, és megterhel bennünket, és megmérgezi a szívünket, lelkünket. Ezt most mind elédbe visszük, és kérjük, hogy vedd el tőlünk, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, ne kelljen újra felvenni azt, amint már rég túl vagyunk, hiszen te megbocsátottál ígéreted szerint. Így kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, add a te szent lelkedet, add a te erődet, áld meg a mi úrvacsorázásunkat. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el együtt bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást: hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Kérdezem először is: hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és akik magukat méltóképpen elkészítették, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben. A 459-es énekünktől énekeljük folyamatosan az úrvacsorai énekeinket. Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is, minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei, szeretei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekbe, melyre hivattatok is egy testben. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai napot, megköszönjük néked, hogy az egész hetet a te áldásoddal és kegyelmeddel kezdhetjük. Íme átélhettük azt, hogy mit jelent a te közeledben lenni, megújulni, megerősödni, megtisztulni, megszentelődni. És most valóban, ami mindennapjainkban szeretnénk ezt magunkkal vinni, úgy mint útravalót, erőforrást, és mindenek előtt kincseket, amelyeket mások várnak, akik tőlünk sokkal gazdagabbnak hiszik magukat, és közben sokkal-sokkal nyomorultabbak. Hogy lássák meg azt, hogy miért érdemes élni ezen a világon, mivel lehet igazán élni és előre jutni a tőled kapott dolgoktól, azoktól az erőktől, azoktól a kegyelmektől, amelyeket kap mindenki, aki kér tőled. Olyan nagy szükség van rá, annyi minden indulat feszít a mai világban, annyi minden ér bennünket, hogy tudjunk benne világosság lenni, és ne tegyünk vékát a mi életünkre, a mi hitünkre, hanem lehessünk a te bizonyságtévőid. És könyörgünk most, édesatyánk, a betegjeinkért, a szenvedőinkért, könyörgünk azokért, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, és nagy terheket hordoznak emiatt, és könyörgünk most különösképpen megszomorodottakért, a gyászolókért, akik átélték azt, hogy mit jelent elveszíteni valakit, mit jelent, amikor valami véglegessé válik, ezt nem lehet visszafordítani. Hadd élják át azt is, hogy ott a kegyelmed is egyszer s mindenkori, és végleges, és ez a mi reménységünk. Így légy velünk, őrizd meg mindnyájunkat a Krisztus Jézusban. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek először is, hogy az elmúlt héten búcsúztattuk Erdély Józsefné testvérünket. Temetésen a jelenések könyvéből hangzott az íge. Maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet az ő szemükről, s halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy ma délután 17:30 lesz a gimifi, kedden 10 órától a babamama köreste bibliaóra szokott időben, szerdán délelőtt 9:00 kézimunkakör, és 10:30 a bibliaóra, tehát ezt ne felejtsük el, és este 18:00 női bibliaóra. Csütörtökön reggel 8:00 reggeli áhítat, pénteken pedig délután 4:45 cserkészet. Szombaton délelőtt 10:00 a gyülekezeti hittanórák, és 11:00 van konfirmáció. De szombattal kapcsolatban hirdetem a következőt, hogy húsvéti nagytakarítás is van, tehát jövő hét szombaton 9:00 templom és általános udvar takarítás. Megpróbálunk egy kicsit nődidőre tisztábbaknak lenni, mint ahogy sajnos rendszerint kinézünk, mert körbeszórják a templomot, tehát nem csak a belső, kicsit a külső részt is tekintsük a magunkénak, és ott is próbálunk rendet rakni. Vasárnap a istentisztelet van, ugye nem felejtjük el, hogy ez már tulajdonképpen virágvasárnap, és készülődünk az ünnepre. A teológusunk Csatai Viktória fog jövő vasárnap prédikálni, és őt várjuk, örömmel hallgatjuk és szeretettel fogadjuk. Hirdetem a jövő vasárnap azt is, hogy 16:00 bibliaiskola van itt a gyülekezeti teremben, és előadónk ismét Zsengellér József tanár úr lesz. Aki hallotta, tudja, hogy nagyon felkészült, és nagyon komolyan veszi ezeket az előadásokat. Tehát folytatjuk a témánkat, a Ószövetségnek a nagy kérdései, és más ehhez hasonló kérdések. Ugyancsak jövő héten gimifi és nagyifi lesz. A mai napra még azt is hirdetem, hogy ma van az ifjúsági, országos ifjúsági találkozó az új sportarénába, ahova innen majd elmegy a csapat, ha jól emlékszem, de most ezt már nem tudom megmondani pontosan, hogy hánykor van itt a találkozó. 16:30 itt a nagyifi, igen. És akkor megpróbálnak bejutni, tehát azért ezt így látjuk, hogy megpróbálnak bejutni a arénába, reménység szerint majd ügyesen sikerül. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap még lesz egy külön ajándékunk, lehetőségünk, mert el fog hangzani itt az Isten tiszteletem Fergolézi Szabad Mátere, amit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tól diákjai fognak előadni, de hát ez egy komoly esemény lesz, és előre is örülünk neki, és köszönjük. Még egy fontos dolgot mondok, elsősorban a gyermekes édesanyákat és nagymamákat érinti, hogy április 16 és 17-én reggel 8-tól délután 4-ig játszóházat tartunk, és lehet jelentkezni, mint oktatónál, Violánál, elsősorban, ha elkész hivatalba, tehát április 16 és 17 játszóház, ezt se felejtsük el, ezt is természetesen még fogjuk hirdetni. És akkor a 200. dicséretünket, mielőtt kikeressük, még van egy könyv, amit majdnem elfelejtettem hirdetni, pedig én súlyt fektettem rá, hogy ez hirdetve legyen. Klaus Duklas az Új Reformáció című könyvét ajánlom a gyülekezet figyelmébe, 96 tétel az egyház jövőjéről. Akik a missziói napon voltak, azok már megismerkedtek vele, mert ennek három fejezetéből készült ez a felvezetés, amiről aztán jól tudtunk beszélgetni. Ez egy könyvszenzációnak is tekinthető, de ennél több, mint egy éppen divatos könyv. Ez egy német evangélikus lelkész atyán fia, aki maga évtizedes tapasztalatait összegyűjtve nagyon merészen, nagyon bátran nyúl, és nagyon gyakorlati módon az egyház kérdéseihez, annak jövőjéhez mindenkinek maximálisan tudom ajánlani. Egy új nyelvezet is ez, ahogyan ő hozzányúl, és kimozdít, és bátor, és nem fél attól, hogy esetleg megbotránkoznak, de nem megbotránkoztató, tulajdonképpen egy mondata sem. Tehát jó volna, mi gyülekezeteink ezt elkezdenék olvasni egészen nyugodtan, és folytatnánk azt a beszélgetést, amit már elkezdtünk az ő segítségével is, mint egy beszélgető partner be tud ebbe kapcsolódni a könyv által. Tehát akkor ezt figyelmébe ajánlom a gyülekezetnek, és akkor most énekeljük a 200-at, úgy maradj kegyelmetben. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.